Sziasztok, szeretettel köszöntünk mindenkit. Steph Curryt kiállították, csaltak a statisztikákkal Memphisben, és talán az utolsó löketét kapta a Lakers egy tréddel, hogy közelebb kerüljenek az áhított rájátszáshoz, és ezek még csak a legfontosabb hírek a hétről, úgyhogy nem csoda, hogy hívtunk segítséget is. Itt van velünk Kornél természetesen, Maska mellett, és megbeszéljük az All-Star kezdőcsapatokat, mert azok megvannak már, plusz jól összeveszünk majd azon, hogy milyen cserejátékosokat hoznánk mi a padra, mert a következő lépés majd az NBA 30 vezetőedzője számára az, hogy kijelöljék a tartalékokat, kijelöljék a cseréket az All-Star meccsre. Mi ezt egymástól függetlenül hárman szépen megtettük, és összevitatkozunk majd rajta. Szevasztok!
Hello, szia! Morstéket!
Na! Két fontos szolgálati közleménnyel kell belevágnunk. Az egyik, hogy rögtön az Eliup után az EMC Mikro alkalmazásban, vagy az emcmikro.hu-n nagyjából olyan 7 óra pár perckor mutatjuk majd a Charlotte-Miami mérkőzést élőben. Ha valaki lemaradna róla élőben, 23 órától majd a Sport 2-n felvételről megmutatjuk ezt a meccset, de lehetőséget adunk arra természetesen, hogy élőben megnézzétek. A másik fontos információ, hogy jövő héten pedig lesz Eliup podcast, amit vagy a YouTube-on nézhettek, vagy hallgathattok, és hát egy olyan témát veszünk majd elő, ami egyrészt nagyon aktuális, másrészt pedig egy kicsit feszegeti, nyitogatja a pofonláda a tetejét, mert hogy a kérdés úgy hangzik majd, hogy LeBron James-e minden idők legjobb kosárlabdázója. Erről fogunk beszélgetni érvek és ellenérvek mentén majd, úgyhogy bemelegítő kérdésnek Kornél engedd, hogy megkérdezz, hogy mit gondolsz erről a kérdésről. Hello!
Jó estét mindenkinek! Hát ez most jól beleugrasztottál a csőbe. Hát én elfogult vagyok egyébként, tehát nekem ilyen szempontból elég könnyű a válaszom, mert én a 23-as versenyzőre tippelek a Bulls 23-asára.
Ezt tisztázzuk, igen.
Igen, mert van egy
James 23-as. James is már minden számmal játszott.
Igen, úgyhogy én egyetemben rátippelnék, vagy ő ráesne a választásom, és tényleg csak azért, mert a győzelmek száma a ligában, ahányszor a döntőbe játszott, ahányszor nyert és ahogy nyert, ez nálam viszi a prémet, de egyébként minden más mutatóban most már leelőzte ugye James, és most már minden más mutatóban ő vezeti lassan ugye az egész ligát, tehát azért ez nagyon necces kérdés, az biztos.
Hát nagyon necces, és majd megbeszéljük. Szerintem vannak olyan érvek, amelyek ezt megtámasztják, meg nyilván vannak ellene is érvek. Sokat beszélgetünk majd erről, de ez a jövő hét zenéje. Viszont ha már LeBron James, akkor nem kerülhetjük meg a LeBron számlálót, mert a LeBron James számláló most már 116-hoz ért, 116 pont választja el attól James-t, hogy az utolsó pontrekordot is megdöntse, és minden idők legtöbb pontját ő szerezze az alapszakaszban. Ha a táblázatra nézünk, akkor azt láthatjuk, hogy ez a 116 pont, ez körülbelül arra elég, hogy az Oklahoma City elleni mérkőzésen döntsön rekordot James. Tehát mondhatjuk azt, hogy előzött egy meccset, bocsánat, nem, az OKC lett volna eddig, és most, hogyha ugyanilyen tempóban termel, akkor akár már a Pelicans elleni mérkőzésen.
Szerintem ki fogja ülni a Knicks meccset.
Igen?
Aha, szerintem meg fogják ilyen szempontból umbuldázni, hogy Los Angelesben legyen.
Úgyhogy a LeBron számláló 116-nál tart. Mi akkor?
Nem, döbbenet. Tehát ez elképesztő. És ráadásul, ahogy játszik mostanában. Na mindegy.
Beszélgetünk majd egy konkrét esetről is ma hajnalról, amikor James elképesztően játszott, és mindent megtett a győzelemért, de az mégsem lehetett az övé. Előtte viszont a hét legfontosabb híre talán a Lakers szempontjából az, hogy történt egy játékos csere, és Rui Hachimurával erősített a Los Angeles Lakers, méghozzá úgy, hogy Kendrick Nunn és három második körös draftjog ment cserébe a Washington Wizardshoz. Nagyon régen láttam olyan trédet, ami ennyire megosztotta volna az embereket, akik értenek a kosárlabdához, és el is szokták mondani Amerikában a véleményüket. Van, aki azt mondja, így Draymond Green, hogy irányító poszton a Lakers megvolt, igazából ott nem volt probléma, ez meg egy hiányposzt, tehát teljesen jó a tréd, meg van, aki azt mondja, hogy hagyjál már Hachimurával, mire megy a Lakers.
Kezdjem én?
Persze.
Az biztos, hogy azzal, hogy Schröder felgyógyult, és mostanában nem is játszik rosszul, igazából nára nem volt szükség. A második körössel én azt gondolom, hogy egy-két extra esetet leszámítva, az embernek inkább szerencséje van, mint tudatosan használja. Úgyhogy én azért olyan krokodilkönnyeket nem hullajtanék ezért. Rui Hachimurával kapcsolatban, aki sokat nézi a Wizards, azért azt mondja, hogy óvatosan, mert egy jó meccsre jut kettő rossz, és a Washington mindent megtett ebben a szezonban, hogy orba szájba tolják a kirakadva, hogy valaki vigye el, hogyha ezért az árért akarták eladni, akkor ezért. Szerintem kapott egy újabb olyan játékos Darvin Ham, aki kicsit olyan, mint Russell Westbrook, hogy vannak olyan napjai, amikor meccseket nyer, vannak olyan napjai, amikor káros a csapatra nézve. Darvin Hamnek azt kell vele csinálnia, mint amit Russell Westbrookkal csinált, egyébként ma hajnalban is elég jól, hogy amikor nem megy neki, akkor lehozza. Ahhoz képest, hogy milyen igényei és szükségletei voltak a Los Angeles Lakersnek, jobb védőcsapat nem lesz Hachimurával, illetve azért azt se lehet mondani, hogy szakmájban szórná a triplákat, amire megint csak szüksége lett volna a Los Angeles Lakersnek, de szerintem gyengébbek nem lettek, mert valóban egy logjam volt, egy rengeteg kisemberhez most érkezik egy nagyobb darab fickó, aki azért talán minőségi upgrade lehet, hogy egyébként az elmúlt időszakban piszok jól játszó mondjuk Wayne Gabriel-szel szemben.
Fú, hol kezdjem? Hát először is igen, egyetértek, amit a Baska mond, ez mind belejátszik szerintem a megítélésében ennek a cserének. Nagyon fontos az szerintem, hogy egyrészt már érdekes az, hogy a Wizards szempontjában egy olyan emberről beszélünk, ami pár évvel ezelőtt 11-nek, ha jól emlékszem, kelt el. Tehát a értéke mekkorát zuhant, hogy most egy idézőes Kendrick Nunn és néhány second round pickkére elcserélték. Tehát a Wizards szempontjából ez egyértelműen annak tudható be, hogy Kyle Kuzmát tesznek, és ő lesz az, aki megkapja majd a brutál szerződést, hiszen meg kéne Hachimurának is kapnia rövidesen. A másrészt volt egy olyan nyomás a Lakersen, ami már feszítette a falakat a Lakers házatáján, hogy valamit kell tenni. Tehát mindenhonnan, nem csak a médiától, belülről is jött a nyomás, hogy valakit kell hozni, és valakit olyat kéne hozni, aki minőségben, hogy te is mondod, emelni ezt a társaságot. Én egy pozitívnak értékelem a Lakers szempontjából mindenképpen ezt a cserét, hiszen nem csak a hiányposzt miatt, hanem Anthony Davis esete alátámasztja azt, hogy igazán rá hosszú távon nem lehet úgy építeni, hogy szerettek volna építeni. Még egy magas ember, te is említetted, Baska, nagyon fontos ebben. Az, hogy ő neki a szereplése tényleg ilyen hullámvasúthoz hasonlított, meg emlékeztetünk arra, amikor hazament ugye a tavaly évben, mert valami personal reasons volt mögötte. Egy csomó minden azt mutatta, hogy hosszú távon nem lesz ennek maradása már, mint a Wizardsnál. Itt a Lakersnél azért LeBron James, amíg játszik, ő azért csapattársait mindig jobbá teszi, tehát a nyomás nem lesz akkora rajta, mint mondjuk lett volna a Wizardsnál. Összességében egy pozitív csere, én azt gondolom a Lakersnél.
Hachimura bemutatkozott, Anthony Davis visszatért, LeBron James pedig ellenállhatatlanul kosárlabdázik. Mindezek azt is mondathatják velünk, hogy azért a Lakers szezonja akár lehet szebb, mint amit bárki elképzelt, hogy mi az alja a Lakers szezonjának, azt tudjuk, most is 13. helyen vannak, a mélypont az lenne, nem jutnának be se play-inbe, se play-offba. Mindezeket figyelembe véve, mi lehet szerintetek a plafonja a Lakers szezonjának?
Én most látok a Lakersnél egy ilyen, ha nem is egybefüggő streaket, hogy zsinórban nyernek 4-5-öt, de ez a 10-ből 8-akat szerintem tudnak hozni. És most aki a 13. hely, az nagyon rosszul hangzik. Viszont ha megnézzük azt, hogy három vereségre vannak a negyedik New Orleans Pelicans-től, akkor az már is más. És mondjuk az előző meccs másképp alakul, és volt már egy-két ilyen meccs a Lakers szezonjában, akkor ahhoz képest, hogy mennyire rosszul is állhatnának, 47-48% azt hiszem most a mérlege a Los Angeles Lakersnek, és 13. nyugaton 48%-kal tavaly ezzel a mérleggel, azt hiszem 6. helyen állnának a playoff vérfolyó harcban a szezon végén. Úgyhogy nagyon kilaposodott a nyugati főcsoport, tavaly volt 80%-os csapatunk. Idén a legjobb Denvernek olyan a mérlege, mint a tavalyi második Memphisnek, úgyhogy ez egy olyan elképesztő izgalmakat hozó utolsó 2-3 hónapos versenyfutást hoz, amit szerintem meg fogjuk nyalni mind a 10 ujjunkat miatta.
Hát és amikor ilyen szoros az állás, és ennyire kilaposodik a nyugat közepe, és van egy olyan mérkőzésed, aminek az utolsó másodpercében döntetlen állásnál a legjobb játékosod betör, majd egy irgalmatlan faltot ütnek rajta, tényleg, tehát amit Pestről lehet látni, és a játékvezetők sípja néma marad, akkor egy olyan meccset nézel, amelyen akár múlhat a bejutás, amelyen múlhat egy jobb pozíció, egészen elképesztő, hogy majd látjuk a lassításokat, hogy LeBron James, már itt is gyanús volt a dolog, hogy hát azért James ekkora hisztit nem szokott csapni, amikor még van esélye megnyerni egy meccset, akkor biztos nem, szétütötte Jason Tatum a kezét, és aztán hosszabbításban elbukta a meccset a Lakers. Mit szoktál a jelenethez, mikor látod?
Hát dráma az hatalmas volt már a LeBron részéről, az nem kérdés, hogy fal. Tehát ezt benézni azért ez elég Elég érdekes. Tehát én ezt gondolom, és értem is a drámai részét, hogy miért gondolta annyira ezt fontosnak, ezt a mérkőzést, mert egyrésztről ezzel a győzelemmel azért megindulhatott volna pont, amit a Baska mondott, egy olyan sorozatba a Lakers, ami akár következő 7-8-9 mérkőzésben egy sorozat, egy önbizalom növelő győzelem lett volna, így viszont a kilátást tartsák, hogy most most akkor mi van? Most ugye még jött egy 5 perc a hosszabbítás, de attól függetlenül ezt úgy érezték, hogy ez egyértelműen egy óriási hiba volt, el is ismerték egyébként az NBA-ben, hogy hiba volt, tehát ez sajnos ezzel sok mindent nem lehet. Igen, nem lehet tenni, úgyhogy ezért volt ez a dráma.
De hogy az van, hogy ez csalás. Ez nem lehet másképp megfogalmazni, mint hogy csalás. Tehát, hogyha valaki nézett kosárlabdát 3 percnél tovább, akkor pontosan tudja, hogy ilyen zicsert akkor dobsz, hogy nem éri el a gyűrűt, amikor a kezedet visszahúzzák, mert azért nem ment föl. És ha nem volt blokk, és nem volt blokk, de vannak olyan faltok, aminek van olyan kameraállása, ahol azt mondod, ja, innen úgy néz ki, mint a tiszta lett volna. Itt nincs olyan kameraállás. És hogyha nem az lenne, hogy ezzel lett volna hosszabbítás, akkor azt mondom, hogy oké. De hogy én ezt az összeesküvés elméletet olvastam, és most éppen ebben tudok eléggé hinni, ugye kinyitották a szerencsejátékpiacot az NBA felé is Amerikában.
Nem akarom az összeesküvés elméletre önteni az olajat, annak a tüzére helyesebben, de van egy bizonyos Eric Lewis nevű játékvezető, aki ezen a mérkőzésen egyébként ott volt a 3 sípostár.
Hozzáviszi Patrick Beverley a kamerát.
2020 óta 36-2 vele a Celtics mérlege egyébként. De ez az iménti jelenetektől teljesen független statisztika nyilván. De azért Baskát megnézhetjük most. Szóval, Kornél, gyorsan, a Lakers plafonja nálad, playoff. És
playoff, abszolút playoff, azt gondolom. A minimum az, hogy szerintem a play-inbe biztos, hogy be fognak kerülni, ez nem kérdés számra. És Anthony Davis-től függ minden a playoffban, hogy meddig jut ez a csapat. Tehát ennyi.
A most következő sztori olyas valamire világít rá, amire lehet, hogy majd egyszer sokkal bővebben is fogunk beszélni, mert szerintem egyébként érdemes lenne akár egy podcasterjúban. Ez a statisztikák vezetése hazai pályán. Valakinek gyanús lett ugyanis, hogy Jaren Jackson Jr. statisztikái azok nagyon furcsák, iszonyú gyorsan a védekező statok élére állt, és elkezdte megnézni először csak a hazai és idegenbeli mérkőzéseket, hogy mennyire térnek el egymástól a statok. Két példa, hazai pálya idegenben különbség, blokkok 4,13 otthon, 2,19 idegenben, labdaszedés 1,4 otthon, 0,6 idegenben. Ez már így gyanús lett neki, tavaly nem így volt, ezt megfigyelte, sokkal kisebb, 10% volt a különbség, és utána elkezdett jeleneteket nézni, hetet választott ki, és olyan dolgokat írnak be hazai pályán Jaren Jackson Jr.-nak blokként és labdaszerzésként, amikor a betörő játékos mondjuk elhagyja a labdát mellette, közelében nincs Jackson, de egyszerűen kicsúszik a kezéből a labda, és beírják neki blokknak, meg szintén elhagyja a támadó labdát, és a deflection-t, vagy az, hogy csak hozzáér, azt beírják hozzá steal-nek. Egészen furcsa, egészen döbbenetes, és hát ha már a csalást az előbb említetted, akkor menjünk tovább ezen a vonalon, bizony csalást feltételez. Egy kérdés, ezen dollármilliárdok múlnak. Hogy a francba létezik az 2023-ban, hogy akik a statisztikákat vezetik egy meccsen, azok nem NBA delegált emberek, hanem a klub alkalmazottai. Hogy lehet?
Nem tudom, tradíció? Nem tudom, gondolom az egyébként, de döbbenet tényleg, és főleg az egyébként lehetett hallani régebben is ilyen dolgokat, mármint évtizedekkel ezelőtt.
Jobba kellett velük lenni?
Hogy
nem tudtad ki az?
Nem tudtam ki az, de nem tudtam ki az, személy szerint nem ismertem, de tudom, hogy ugyanazok az arcok ülnek állandóan ott, tehát a hazai pályán, tehát itt mindenki tudja nagyjából, hogy ki be tudja azonosítani a dolgokat. De azért volt ilyenre példa mindenhol a világban, hogy a statisztikákat kicsit színezték annak rendje és módja szerint. A probléma itt az, amit te is mondtál, hogy annyi a statisztika orientált a liga az elmúlt jó pár évben már, hogy ezeken tényleg dollár 10 milliók múlnak, hogyha valakinek egy-egy pluszt vagy mínuszt odaírnak, abból komoly torzulás lehet minden szempontból. És hát az egyébként ez is szenzációs, hogy észreveszik, tehát hogy ilyen gyorsan észreveszik, úgymond, és utána fognak lejárni, meg fogják nézni, és valószínűleg jóvá fogják írni, hogyha ilyennel probléma volt.
te találtad, mit szóltál, amikor találtad? Hozzá kell tenni, ez egy Reddit bejegyzés egyébként.
Azóta azért, igen, bocs.
De nagyon csodálkoznék, hogyha ebből nem lenne giga nagy balhé egyébként.
Ja, azért nincsen belőle giga nagy balhé. Na, én azt kezdeném, hogy milyen elképesztő az internet ereje, meg a Redditnek az ereje ezen belül. Szerintem ez egy külön hely ebből a szempontból, hogy ami megérkezik és felkapják a Redditen, arról az NBA és a Memphis Grizzlies órákon belül hivatalos állásfoglalást ad ki, és Vegasban lezárják az évvédője fogadásokat arra az időre, amíg nem tisztázódik az ügy, mert kikerült egy poszt. Nagyon durva. Az is kiderült, a Memphis mondta, hogy ugyanaz éri a statokat, mint tavaly. És utána nem mások, tehát gondolod, hogy te otthon ülsz a panelben, a Havannán, írsz egy posztot, és egy óra múlva Kevin O'Connor meg Kirk Goldsberry, két statisztika guru ül az NBA hivatalos oldal előtt, és darabonként nézi, és Excel táblában írja a blokkokat. És ez alapján kihoztak egy riportot, amiről azt mondja Kevin O'Connor, hogy a 66 blokkból 60 egyértelműen blokk volt idegenben is, 3-5 darab, ami ilyen kérdéses, és 2 az, ami full kamu. Tehát, hogy amire ő rájött, amíg megnézte ezt a videót, hogy tényleg Jaren Jackson Jr. az NBA legjobb védője, és nincs itt igazából semmi látnivaló. Van, aki azt mondta, hogy lehet, hogy ez a Memphis Grizzlies részéről volt egy gerilla kampány, hogy egy picit még többet beszéljenek majd róla. Úgyhogy én imádom ezt a sztorit abból a szempontból, hogy tényleg milyen gyorsan bepörgött, az, hogy az NBA hivatalosan jelzett, sőt, az NBA azt is elmondta, és ezt például nem tudtam, hogy miközben igazad van abban, hogy a statisztikát első körben a csapatdelegáltak írják, de azt állítják, amit egyébként Budai Zoli is mesélt annó a PFF-ről, hogy az NBA végignézi, és csekkolja, hogy a statok rendben legyenek, hogy most már elvileg nem fordulhat olyan elő, mint John Stocktonnal, akivel állítólag olyan legendásan bőkezőek voltak Salt Lake City-ben a gólpasszokban.
Kozmetik rázták az asszisztent.
Viszont akkor már nekem csak egy kérdésem maradt, hogy miért vérekezik kétszer olyan hatékonyan Jaren Jackson Jr. otthon, mint idegenben? Mert hogy a csalás tényét azt most jelvileg úgy tűnik, hogy nem lehet bizonyítani.
Ezt nem tudom.
Nem tudom, én már azért megnéztem azt a 7 klippet, azért az nagyon durva. Hát ott azért, amikor a Zion betör, és elhagyja a labdát, Jackson meg így áll, és akkor behúzzák, hogy blokk, tehát azért ott vannak olyanok, amiket ha az NBA átnézett, akkor ehhez gratulálok. Tehát akkor ott valaki így nézte át ezeket szerintem, de láttunk már ilyet is. Fele más héten van túl a Golden State Warriors, nagyjából felváltva jönnek a győzelmek és a vereségek, és a csapat is úgy körülbelül 50% környékén szédeleg valahol a nyugati lapos középmezőnyben. Nyertek viszont egy fontos meccset a Memphis Grizzlies ellen. Egy nagyon fontos meccset, amelyen 116-114-re vezettek a végjátékban, amikor a következő jelenet történt, amit majd mindjárt láthattok. Egy támadó lepattanót szed le a Golden State Warriors, Steph Curry könyörög a labdáért, és kéri a labdát, nem kapja meg Jordan Poole-tól, aki azt elhajítja, Curry pedig visszafutás közben, miután a dobás kimaradt, kidobja hát a nézők közé, a nézők elé a fogvédőjét, amiért technikaival kiállítja a játékvezető. Harmadszor történik ez meg Steph Curryvel pályafutása során, a mérkőzés legvégén pedig aztán Jordan Poole kosarával nyer egyébként a Warriors együttese. Ez kicsit egy ilyen, nekem, így utólag, ez egy ilyen bajnoki teszt, Jordan Poole bajnoki tesztjének mérkőzése lett, mert a hülye gyerek elrontotta, érnie kell, a csapatkapitány kitechnikaizta magát, a végén Draymond Green bemondja, hogy már pedig Poole-ra rajzoljátok fel a figurát, és Poole megnyeri a mérkőzést, majd utána lepacsiznak Curryvel a folyosón.
Úgy pacsiznak le Curryvel a folyosón, hogy Jordan Poole eldobja a fogvédőjét. Hát ez egy nagyon Warriors-os sztori, én nagyon bírtam.
Igen, érdekes. Én azt gondolom, hogyha most ez lehet, hogy nagyon erős kifejezés lesz, hogyha a Warriors igazán jó lesz, akkor őket csak saját maguk állíthatják meg a rájátszásban idén is. Mármint úgy, hogy eljussanak a döntőig.
Itt van a dobós.
És nem vagyok 100%-ig biztos, hogy minden szép és jó belül az öltözőben.
Miért nem? Mármint, hogy mert az az eset, mitől nem szép
is? Azért, mert az az eset, ami történt Poole és Green között, az nem múlik el nyomtalanul. Tehát bármi történik is, sok mindent el lehet fedni győzelmekkel, meg sikerekkel, főleg Memphis Grizzlies ellen, akik amúgy is szeretik őket kicsit froclizni, de itt azért És szerintem ezek a dolgok főleg majd a nyomás alatt a rájátszásban, amikor nem biztos, hogy minden úgy klappol, akkor előjöhetnek újból. Pont azzal, hogy ki kinek passzol, ki miért nem passzol, ki az, aki úgy gondolja, hogy már érett a játékra, ki az, aki úgy gondolja, hogy még érett a játékra. Tehát én azt gondolom, ha a Warriors az igazán összeáll, csak a saját maguk lesznek a gátjai annak, hogy ne jussanak a döntőben, van olyan jó csapat, hogy...
Akkor meg kell kérdeznem, Raymond Green miért rajzoltatta fel Jordan Poole-ra az utolsó figurát?
Raymond Green csinálhat akármit, azt nem fogja tudni kitörölni már, ami történt közte és Poole között.
Oké, okay, de azt akarta, hogy Poole bedobja?
Én nem tudom, hogy ő ezt miért csinálta, tehát gesztusként, vagy nem gesztusként, vagy azért, mert úgy gondolta, hogy Poole remekül játszik ezen a mérkőzésen.
Egyébként nem játszott rosszul.
Jó, egyébként nem, igen, egyébként nem játszott rosszul. Mindegy is lényeg, a lényeg az, hogy ez a csapat, ez van olyan jó, mondom, hogy a nyugaton simán döntőbe kerüljenek.
Szerintem Raymond Green még akkor is, hogyha nem hosszabbítják meg a szerződését, és nyilvánvalóan emiatt felhúzta magát, én azt gondolom, hogy egy kifejezetten jó szezont fut, még akkor is, hogyha a ponttermelése az tényleg ilyen mély pontokban van. Ami nekem furcsa volt, hogy ki volt akadva a Warriors, hogy miért kap ezért technikait Steph Curry? Hát, nem értem, hogy ezen hogyan szabály. Háborodhattak föl. Egy. Kettő. Háromszor állították ki Steph Curryt életében, mind a háromszor a fogvédőjének volt hozzá köze. Ennek a fogvédőnek nincsen funkcionális haszna. Tehát ezzel az erővel egy csibuk pipával is játszhatna a szájában Steph Curry, mert ugyanúgy nem védi a fogát. Tehát valaki szoktassa már le róla, mert hogy, tehát nem védi a fogát, és csak a gond van egyébként vele. Szerintem sokkal érdekesebb volt az egész Poole dinamika.
Hát az egész meccs alatt ezzel vezeti le a feszültségét, hogy olyan sebességgel rágja azt a fogvédőt, mint
okay, de akkor egy pár lépedek egy pipával?
Szerintem ez az egyetlen negatív dolog,
amit lehet
mondani. Stephen Curry...
Miért?
Mert az nem védi a fogadat.
De az se védi a fogadat, nincs bent a szájában. Hát kilóg belőle mindig.
Jó, de a csuklószorítóddal is törlöd az izzadságodat, az nem arra való.
Értem.
Nem tudom, nekem az összeülelkedés a végén az őszintének tűnt, ahogy Poole meg igen. Curry. És hogy Poole-nak azért egy nagyon brutális, és látjuk pont Kuminga példájából, meg Moody példájából, meg Wiseman példájából, hogy ebbe a csapatba kívülről fiatal nem tudott beépülni, mióta elindult ez a bajnoki sorozat, és hogy Poole-nak sikerült, és amikor Thompson kidől, akkor berakod a kezdőbe, és jól játszik, aztán kirakod, és nem csinál belőle egót. Engem egyébként sokkal jobban izgat az a kérdés, hogy mióta Shannon Sharpal összeveszett, a Memphis Grizzlies nem tud meccset nyerni, és eltűnt a támadó, 28. Ebben 5 meccset vesztettek zsinórban, és 28. a támadójáték a Memphis Grizzliesnek, hogy nekik mennyire másztak bele a fejébe.
Tartunk egy rövid szünetet, és utána visszatérünk majd, és beszélgetünk az All-Star kezdőkről, mert azok már megvannak, és az All-Star cserékről is, mert őket meg mi hoztuk, úgyhogy mindjárt jövünk vissza. Folytatjuk az Eliupot. Február 19-én Salt Lake City-ben lesz majd az idei NBA All-Star Gála, amelyet természetesen élőben közvetítünk majd. Megvannak a kezdőtösök, megváltozik a draft rendszer, és meg lesznek majd a cserék jövő héten, de mi már most megtippeljük, vagyis elhozzuk a saját jelöltjeinket, és megpróbáljuk azokat lenyomni a másik torkán. Itt vannak a kezdőtösök. A keleti alap az Mitchell, Tatum, Irving, Durant és a csapatkapitány Giannis, a nyugati alap pedig Curry, Doncic, Williamson, Jokic és a csapatkapitány LeBron James, tehát Giannis és James választanak majd. De már nem lesz egy külön televíziós showműsor napokkal az All-Star Gála előtt, amikor választanak, hanem mindez majd a mérkőzés előtt a helyszínen történik, vagyis az odaérkező játékosok nem tudják, hogy kinek a csapatában lesznek, James-ében vagy Giannis-ében, egyedül ők tudják, hogy ők egymás ellen lesznek biztosan. Mit szóltok?
Az NBA mindig kitalál valamit, hogy show legyen belőle, valami újdonság. Az elmúlt 5 évben ez hányadik változtatás volt az All-Star-nál? Én nem örülök neki, hogyha izgalmasabb ez a dolog, jó sztorinak tűnik egyébként ez.
Szerintem a kult szó az Csabi nagyon jó indulatú szóhasználatában volt, ez eddig is show műsor helyett. Nem volt show műsor a csapatválasztás. Ült két fickó.
Tavaly az show műsor volt, amikor Harden utoljára hagyta.
Jó, tehát ilyen sztorik voltak benne, igen, de hogy maga a formátum, abban talán szerintem többet vártak tőle, de hogy hiába próbálta felhúzni, LeBron azért született, showman, ez nem mindig sikerült. Az, hogy ténylegesen, mint a Grundon, ott fog ülni a 22 játékos, és akkor te is már csak ketten fognak, és látni fogod az arcát, hogy milyen fejet vág. Abban van érdekesség, ugye le kell gyártani mindenkinek a két meszt. Én ezt mondjuk ebből a szempontból bírom, mert nem sérül az intézmény. Nem tudom, hogy nem lesz egy picit ilyen bullying hatás, amikor majd a végén ott fog ülni, nem tudom, tényleg az utolsó két Harden. Ember. Harden szerintem most nem utolsó lesz.
Nem?
Nem.
Persze, mert nem tud.
Nem is fogod ülni.
Nem, nem lesz ott, igen.
Jó. Ezt majd nem sokára megbeszéljük, de gyorsan a kezdőötösökről annyit, hogy Jamesé volt a legtöbb szavazat, 7,4 millióval, Jannisé a második legtöbb, 6,7 millió szavazattal. Egyébként a játékosok szavazatai alapján, mert ugye ehhez hozzáadták aztán a játékosok és a média szavazatát, a játékosoknál a hátvédek és a magasak között Doncic és Jokic végzett az első két helyen, tehát két télszláv. Ennyire imádják őket a játékosok?
Én azt gondolom, hogy ennyire tisztelik őket, tehát ennyire látják azt, ennyire respektálják őket, hogy ők különlegesek. Tehát ugye egyik a Doncic, a másik meg a nagy Doncic. Tehát
Joel Embiid mondta ma hajnalban, what rivalry, ez az orosz akcentusom volt, nem így beszél. Mindegy. Én mondja, hogy nem, hát imádom, ahogy játszik, hát kétszeres MVP.
Óriási respektjük van, és ez szerintem ezt mutatja abszolút.
Én hoztam 5 fun factet, nagyon röviden. Davis a játékosoknál csak 7. volt a szavazáson. Ez engem meglepett ahhoz képest, ugye a nézők 3-ba hozták. Sabonis a médiánál 3. volt a magas emberek között, ez szerintem a Sabonis egyébként 20 pont alatti szezonjához képest egy nagyon meglepő eredmény, de elismerik a teljesítményt. Tatum keleten a médiánál az első, megelőzve Janniszt, megelőzve Durantet, Embiidet, mindenkit. Ez engem biztos, hogy meglepett. Irving a médiánál csak 4., ott azért nehezen felejtenek, ez nem lepett meg egyébként engem sem. A játékosok meg nagyon utálják Trae Youngot, mert a szurkolók meg a média 5.-6. helyre hozták, a játékosoknál 12. volt Trae Young a szavazáson. Ekkora esést nem láttam sehol sem a táblán.
Azt a WhatsApp csoportot, vagy nem tudom, mit, ami ott mehetett. Trae Youngot meg beneírt, add tovább. A következő lépés, hogy a 30 vezetőedző kijelöli a 14 tartalék játékost úgy, hogy a saját játékosaikra értelemszerűen nem szavazhatnak. 2 hátvéd, 3 magas és 2 posztra való tekintet nélkül így kell majd választaniuk. Ha valaki nem tud ott lenni, Adam Silver választ majd helyette azzal a megkötéssel, hogy keletit keletről, nyugatit nyugatról lehet majd pótolni, illetve joga van a komisszárnak még egy-egy játékost hozni, ahogy az 19-ben Véddel és Novickival megtette. Mi viszont szavaztunk egymástól függetlenül, keleten kezdjük, mert ott lesz nagyobb vita. Mindannyian bekerültek nálunk. Joel Embiid, Jaylen Brown, Pascal Siakam és Tyrese Halliburton. Közülük Halliburtonről beszélgessünk egy picit, mert első gálájára készülhet, a Pacersnek újra lesz képviselője Sabonis után a gálán. Breakout season, elképesztő, hogy Halliburton mit csinál.
Igen, jó, hogy most a Bucks ellen sérült volt egyébként, hogy nem játszott, ezt én nem sajnáltam. De igen, tehát az ő fejlődése az elmúlt időszakhoz képest, azt gondolom szenzációs, hogy, és nem tudom, én nagyon sokat teszek az edzőjükre is egyébként, Carlyle-ra, akit én nagyon nagyra tartok, mint szakembert, és a ego managementben is egyébként nagyon nagyra tartok, hogy megtalálta neki a helyét, nem csak neki, többieknek is egyébként. Úgyhogy én azt gondolom, hogy abszolút neki ott a helye, ez nem is lehet kérdés.
Az a durva, hogy mondtad, hogy hiányzott ellenetek, és ennek nagyon örültél, és mióta hiányzik Halliburton, az még inkább segít neki, mert a csapat net ratingje a 17-ről a 27-re esett vissza, úgyhogy Halliburton nincs itt. Egész jól látszik, hogy ő mennyit számít.
A Tyrese Halliburton ez a 2020-as drafton, ugye a 11. választott volt, ott érdemes megnézni, hogy milyen csapatok, milyen játékosokért mondtak le róla. Papíron még ő a legjobb gólpasszadója az egész NBA-nek, egyébként James Harden, hogyha majd meg lesz a megfelelő meccsszáma. Minden 4 gólpasszára jut egy eladott, és kis túlzásra az egy 50-40-90-es dobó szezon, úgyhogy nem is lehet kérdés, hogy neki itt a helye, nagyon megérdemli.
Akiket ketten jelöltünk, most azok jönnek. Jalen Brunson a New York Knicksből, akit Cornél és én jelöltünk, úgyhogy nekünk kell most mellette egy kicsit korteskedni. Szerintem Brunson vagy Randle, mindenkinél ez volt igazából a kérdés, miért Brunson mellett dönt?
Én Brunsonra egyértelműen azért tettem, mert egyrészt játéktudásban is, ahonnan ő jött, jó helyre jött, ugye Villanovával nyert back-to-back college-ot, és volt az amerikai válogatottnak is a tagja, U19-esnek. De egy elképesztően keményen dolgozó olyan játékos, akire amikor az NBA-be bekerült, mindenki azt mondta, hogy jó, tipikus college player, nem biztos, hogy ő meg fogja futni azt, hogy akármilyen karrierje is az NBA-ben odaillik, tehát az NBA-ben való játékos, de a ceiling, úgymond a tető az neki alacsonyabban van, és erre én azt gondolom, mindenki rácáfolt már az elmúlt időszakban Dallasban is. Átette a székhely New Yorkban, elképesztően nagy nyomás volt rajta, vagy nyomás van rajta, és ezt abszolút hozza mindenféle probléma nélkül a csapat vezéregyénysége. És ráadásul emberileg is egy nagyon pozitív személyiség.
Azon gondolkoztam, hogy hány játékoson mondhatjuk el azt az elmúlt időszakban, hogy átmentél New Yorkban, nagy szerződés, nagy nyomás, tudod-e bizonyítani, és helytállt. Nagyon
igen,
kevés.
Igen.
Rendőrt hoztad.
Igen, de megmondom őszintén, hogy ezen nem fogunk vitatkozni. Az volt, hogy nekem ez a New Yorki slot volt a hetedik a saját keretemben, és egyszerűen jobban kellett bele magas ember, mint alacsony, úgyhogy ezért lett végül rendel. Egyáltalán nincsen bajom Brunsonnal, sőt, én nagyon szeretem azt, hogyha össze kéne adogatni, hogy ki milyen nehéz kosarakat dob az NBA-ben, azon, hogy Jalen Brunson abszolút az élmezőnyben van, miközben se a robbanékonysága, se az a virtuóz labdakezelése nincsen meg hozzá. Egy picit ebből a szempontból nekem emlékeztet, most csak pusztán a pontszerzésében Luka Doncicra, hogy komótosan, izomból nagyon szépen használja ki a lehetőségeit Jalen Brunson, és hát valóban az elképesztő dolog vele kapcsolatban az, hogy azt mondja Csabi, hogy nagy szerződéssel érkezik, és a nap végén ez a szerződés nem lesz nagy
igen,
New Yorknak.
Tehát,
ez a 20 millió, ez két év múlva semmi, úgyhogy a kérdés az, hogy egy bajnok csapatban Jalen Brunson első, második vagy harmadik ember, és hogyha nem első, akkor hogyan lesz majd egy első, mert hogy rendőr se első ember, az biztos.
20 pont fölötti szezon és 33 klács kosára, harmadik legtöbb az egész NBA-ben Jalen Brunsontól. A következő jelöltünk, szintén ketten hoztuk, Baska és én, ő James Harden. Cornél volt az, aki nem hozta James Hardent. Én szeretném megjutalmazni James Hardent azért, mert 21,4 pontot dob, 2020 óta a legjobb százalékkal, oké, az csak 3 év. 2012 a harmadik idénye óta nem triplázott úgy, mint James Harden idén. 11,2 gólpassza a liga első lenne, ha játszott volna elég mérkőzést, és ezt lehet, hogy majd még Cornéltól halljuk. És ilyen számok mellett nem kellett róla még az eljúban beszélgetni ebben a szezonban, amiért én végtelenül hálás vagyok.
És akkor mellé tett hozzá, hogy zsinórban hozza az olyan meccseket, ahol két számjegyű gólpassz mellé hoz egy-két eladott labdát. Aki nézte tenap az AMC Mikron, vagy akár az ismétlésnél a Sport TV-n, hogy ez a fickó ennyire alázattal szolgálja ki folyamatosan Joel Embiidet, mindenféle ego, látszólagos ego nélkül, erre én nem gondoltam, és ha meg azt nézzük, hogy igazából egy vereségre van a legjobb mérlektől a Philadelphia 76ers az NBA-ben, a Boston, Denver, Philadelphia 3-asban, akkor azt gondolom, hogy nem indokolatlan, hogy a két játékossal szerepeljenek ebben a keretben. Én nagyon elismerően adózom most Harden játék előtt, és azon veszem észre magam, hogy most vagy orvoshoz kéne járnom, vagy nem tudom, de hogy így szimpatikus, meg így szorítok a játékáért.
Szimpatikus?
A játék, nem az ember, de hogy így vagyok Irvinggel, és így vagyok Harden, és mi történik? Nem értem.
Én nehezen felejtek, ti az a típus vagyok.
Zsuhalidét hoztad.
Nehezen felejtek, és kellett a hely.
Igen, de én nem... Tehát egyetétek veletek, tényleg fantasztikus, amit művel. Én annyira nem tudok benne bízni, attól függetlenül, hogy fantasztikusan játszik. Én nekem az ő megítésében a nagy változás akkor lesz majd, hogyha a rájátszásban is tudja azt hozni. De ez most nem ez a lényeg itt, hiszen a teljesítménye alapján abszolút ott lenne a helye az All-Star csapatba. Viszont ahogy te is mondod, egy olyan játékos szeretnék promotálni, akit annyira nem kell promotálni, annak ellenére, hogy a csapatomba játszik. Mert szerintem Jrue Holiday évek óta azon a szinten játszik, ami a határesete annak, hogy te All-Star vagy, vagy nem vagy All-Star.
Milyen szórakoztató.
És ráadásul az egy játékos, aki sorozatosan bizonyítja már ebbe a szezonba is, hogyha kidőlnek előle, úgymond a nagy ágyuk, akkor nem csak az a harmadik kerék, hanem ő igenis tud első kerék is lenni, hogy így fogalmazzak. Ezért egyértelműen ebben a szezonban én őt tartom, hogy ott, én őt szeretném, hogy ott lenne.
És hát a Milwaukee Bucks szerencsétlensége, hogy Middleton gyakori hiányzása miatt ide jobban meg is kell mutatnia mindenkinek, igen, hogy mit tud. Drew Holiday is köztük van, majdnem 20 pont, 5 lepattanó és 7,4 gólpassz.
Apró kiegészítés, Middleton nem gyakran, hanem mindig hiányzik.
Igen.
Ritkán játszik, ritkán nem tudom, ez a gyakor.
Kyle Kuzma, a te utolsó jelölted, aki nagy szerződést fog kapni, ezt ma már tudjuk.
Igen, igen, ő egy szó lenne, hogyha már... Hogyha ezt bevehetjük, most nem a divat, amiben megmutatkozik itt mérkőzések előtt vagy után, hanem azt, hogy a csapat nem túl acélos és elég gyenge, így fogalmaznék. Egyébként Kuzma folyamatosan fejlődik, amióta eljött a ligából, akármilyen idétlenek is tartották nagyon sokan, vagy komolytalannak, emellett ő rendkívül sokat produkál, már tavalyi szezonban is látszott, és idén is folyamatosan nőnek a számai, hogyha csak a statisztikai pontokat vesszük, hogy ez most azért van, mert nagy szerződést szeretne kapni, és már kijelentett, hogy ő 25 millió dollár alatt évente nem fog aláírni, az megint más kérdés. A motiváció az mindenki magának választja. Én azt gondolom, hogy az idei szereplése alapján, ha Hardent ide soroljuk, hogy ide és mindent mást félteszünk, akkor neki is és a számokat veszünk, akkor neki ott a helye.
Az utolsó emberek, akikről még beszélgetnünk kell, és nem sokat, mert aztán nyugatra is át kell mennünk, DeMar DeRozan, aki a te utolsó embered volt, és aztán én majd egy mondatot mondok az én utolsó emberemről, aki Bam Adebayo. DeMar DeRozan az ember, aki túl teljesítette a 2 éve pokoli túlárazottnak mondott szerződését.
Abszolút, még Twitterre is kiírtam, hogy segítsenek, hogy melyik hitjátékos tegyen be, de egyszerűen nem kaptam meggyőző bizonyítékot, úgyhogy inkább beraktam DeMar DeRozant, aki lassan 34 évesen egy atletikus poszton bizonyít, ami szerintem marha nagy dolog. Ha Brunsonra igaz az, hogy nehéz kosarakat szerez, akkor DeRozanre duplán igaz az, hogy nehéz kosarakat szerez. És ugye a múltkori adásban beszéltünk, hogy a klácsban is számíthatnánk rá, ha nem veszíteni el egyébként ezeket a meccseket a Chicago Bulls nagy arányban, úgyhogy én azért döntöttem mellette, 26 pontot dob azért, 5 gólpasszal, 5 lepattanóval, tehát hogy ez azért magasabb, Randallnél magasabb, szerintem Brunsonnál is, talán magasabb Kuzmánál, akiket most az elmúlt időszakban mondtuk, annál jobb, de Rozan.
És hát ő is a klácsban meglehetősen jó. Az én utolsó emberem az Bam Adebayo, nem tudtam az egyik, mint a franchise-tól nem hozni játékost, én viszont talán azért, mert nem kérdeztem meg Twitteren, úgyhogy én Butler és Adebayo közül Adebayot hoztam a 20-10-es szezonja miatt, mert szerintem egy All-Star-ra egyébként úgy illő magas ember, akinél azért nem áll meg teljesen a labda, aki tényleg baromi jó most az All-Star gálán, nem akkora érv, hogy szerintem egyébként ezzel a magassággal a gyűrűtől távol ilyen jó védőjátékos még egy nem nagyon van, vagy nincs az NBA-ben, úgyhogy nekem Adebayo az utolsó emberem. Átmegyünk nyugatra. Ott sokkal nagyobb volt az egyesség köztünk, akit mindannyian hoztunk, az Morant, Sabonis, Markkanen, Gilgeous Alexander, Lillard és Anthony Davis. Ők mindenkinél bekerültek. Beszéljünk a különbözőekről. Baska utolsó embere Kawhi Leonard.
Nem kérdés szerintem, Kawhi Leonard. Ja, a meccszám az necces, de tehát Kawhi Leonard az egész NBA, hogyha Hardennel vannak fenntartásaid, azt gondolom, hogy Leonarddel kapcsolatban masszívan lehetnek fenntartásaink az elmúlt szezonjaival kapcsolatban. De december 7-én lépte át a 30 perces határt, nagyon lassan építette vissza Tyronn Lue a szezonba. Azóta 24 pontot, 7 lepattanót, 4 gólpasszt átlagol, másfél stillel, 53-40-86-os splitekkel. Tekerjünk át januárra, ugyanezekre a spliteket már 27 ponttal hozza, 56% mezőnyből, 44% triplából és 92% büntetőből, és januárban a legjobb támadójáték az a Los Angeles Clippers, és amikor most valaki bekapcsol Los Angeles Clippers meccset, akkor így a homlokára csak, hogy Jesusom, Kawhi Leonard, milyen egy elképesztően jó játékos, úgyhogy ha választanom kellett volna abból a három játékosból, akit hoztatok, akkor én azt gondolom, hogy Kawhi Leonardnek úgy hiányzik, mint köröm a szerencsére, de ettől függetlenül szerintem, ha legalább más miért nem, akkor megemlítjük.
Akkor vigyük el, akkor hadd legyen ott, én is azt, akkor én átszavazom. Legyen ott Kavajlásit, persze. Az a durva, hogy az elmúlt 10 meccsét néztem én meg, és hogy még a januárban elmondott egyébként kolosszális tatjainál is jobb az elmúlt 10 meccse, mert ott meg már 29 pont és 57, mert elképesztő, hogy mennyire felfelé ível Kawhi Leonard a szezonban. Cornél emberét pedig úgy hívják, hogy Devin Booker.
Különösebben magyaráznom kell, hogy miért őt választottam, és miért nem Kawhi Leonardot. Kawhi Leonardnál egyébként nekem a problémám, hogy ő elég magasra tette a mércét, és azt a mércét szerintem ebben az évben még nem ugrotta meg. Ha majd megugorja azt a mércét, akkor szívfájdalom nélkül őt rakom be természetesen, de szerintem nem tart még ott, és nem is tudom, hogy ott fog-e tartani, főleg a sebessége, a alapvonat, a másik alapvonalig azt szerintem csökkent, de mindegy, majd kiderül a rájátszásban.
Rossz szívem, hogy a gyúrása, tehát ő az, aki nő a szemben, igen, a trendekkel.
Igen, Bookert én abszolút ide rakom, hát nem azért, mert annyira fantasztikusan robosztú statisztikákkal, hogy mondjam, hozott idején eddig, meg ugye sérült is volt ő is, viszont ha játszik, akkor egyértelmű egy per egyes ebbe a csapatba, és őt nagyon nehéz kihagyni annak ellenére, hogy mondom, még nem láttuk az igazi Bookert ebben a szezonban.
Hát és miközben a Suns a legnagyobb visszaesője az egész NBA idejének a tavalyi teljesítményhez képest, Booker karriercsúcsot átlagol egyébként, igen, szép csöndben 27 pont fölötti átlaggal. Az én utolsó emberemet úgy hívják, hogy De'Aaron Fox. Lehet, hogy egy picit korán van De'Aaron Fox All-Star szerepléséhez, de a nyugat Halliburtonjének mondom én De'Aaron Foxot, mert tényleg egészen elképesztő, és a nyugati harmadiknak nyugodtan lehet két All-Starja nálam. A legjobb klassz statisztikák, de erről már sokat beszéltünk, 60%-kal dob még mindig klács dobásokat, ez valami kolosszális, 50%-ot se ér el senki más a top 10 klács dobóból, akik a legtöbb 10 kosarat dobták klács szituációkban, és hát megállíthatatlan. Tehát megállíthatatlan a gyűrű környékén, ha meg behúzódsz, akkor beleáll az 5 méteres tempóba és az arcodba dobja. A legjobb klács játékost egy Elam Endingnél nem lehet otthon hagyni. Tehát szükség van rá az All-Star-gál.
Engem meggyőztem.
Tartunk egy rövid szünetet, és aztán folytatjuk majd még az Eliupot, hiszen beszélnünk kell a nem sokára következő Charlotte-Miami mérkőzésről, amelyet élőben majd az EMC Mikron, a Sport 3-on, felvételről pedig 23 órától a Sport 2-n láthattok. Rövid szünet, és aztán jövünk. És nem sokára befejezzük az Eliupot, hogy aztán az EMC Mikron élőben közvetítsük majd a Heat Hornets mérkőzést. Azt látom, most, hogy ránézek Baska tabletjére, hogy Lonzóból van, Gordon Hayward van, ők voltak a kérdésesek még korábban a Charlotte-nál, de ők csütörtökön visszatértek. A túloldalon pedig ott van Lauri, Hero, Adebayo, Butler, egy Martin. Hol a másik Martin? Nincsenek Martinikrek? Nincsenek Martiniknek mind a ketten, de hát ez lenne a legnagyobb bajunk. Úgyhogy milyen meccs lesz ebből, Cornél? Nagyon furcsa a Charlotte, mert kinyitja az ember a statisztikáikat, karriercsúcs, legjobb szezon, és az megnézett 14 győzelem. Valami nagyon nem klappol ennél a Hornetsnél.
Egyszerű a magyarázat, azok a játékosok, akiket te felsoroltál, azok 7 mérkőzést játszottak együtt, és 14 percet töltöttek összesen a pályán együtt, vagy valami ilyesmi brutál keveset. És hogyha pedig azt veszed, hogy tavaly ugyanez a csapat játszott teljes erővel sérülések nélkül, akkor azt hiszem tavaly ilyenkor az a 28-22-vel álltak tavaly ugyanebben az időpontban. Tehát az, amit ők elképzeltek a szezon elején, az a kezdő ötös, annak nyomás alá tehát egész évben. Hát a Lamelóban annak például háromszor kiment a bokája, most mondok egy ilyen példát. Tehát...
Hát ezt ne felejtsük el, hogy tavaly volt egy olyan játékosuk Miles Bridges személyében, aki lehet, hogy egy hasonló szituációban vita alap lett volna, hogy akkor berakjuk-e az All-Star keretbe 6.-7. emberként, vagy nem. Ő hiányzik. Hayward rengeteget. Ball rengeteget. És mellé meg ne felejtsük el azt sem, hogy kaptak egy olyan edzőt, aki az első körben sem örítette meg azért a Charlotte-ot és környékét, tehát hogy ott azért elég sok és elég komoly probléma van. Amiért érdemes mégis leülni, mert LaMelo Ballról beszéltünk a top 100-as listánál a 100. adásban, hogy azért egy piszok szórakoztató játékos. Rozírnak szerintem kivehetetlen jó meccsei vannak, és visszajött Hayward, az szerintem egy menő dolog, illetve Plumlee, aki meg élete formáját futja, ezzel egyébként meg keresztbe tesz a fiatalok fejlődésének, akiket igazából kéne játszatni Cliffordnak, de annyira jól megy Plumlee-nek, hogy elszívja előlük a játékperceket.
Steve Clifford visszahozatala, az... mennyire volt jó döntés, és mennyire volt jó döntés Borrego elküldése?
Nagy kérdés. Én azt mondom, Borregót én tartottam volna még, attól függetlenül, hogy a mérce magasan volt, bár ez is olyan necces egy kicsit. Cliffordnál igazán nem lehet, mondom, mércét mondani, vagy hogy mondjam, értékelni jelen pillanatban, mert tehát ez a csapattal mit tudott volna tenni? Tehát most, még most is van sérültjeik, akik nincsenek ott, meghatározó játékosok. Tehát nagyon nehéz így azt mondani, hogy most jó munkát és más munkát. Nem beszélve, hogy teljesen másfajta játékot próbált ennek a csapatnak adni, pont LaMelo-ra építve, és pont ő volt, aki majdnem legtöbbet hiányzott. Ennek megfelelően a csapat sem muzsikált, se védekezésben, se támadásban úgy, ahogy kellett volna.
Ma láthatjuk a majdnem legerősebb Charlotte-ot, méghozzá egy olyan Miami Heat ellen, amelyik 28-22-vel áll, amire szerintem azt mondta volna a szezon előtt Erik Spoelstra, hogy oké, álljunk 28-22-vel 50 mérkőzés után, nagyon nem zavar. 3-0-át mentek hazai pályán, az előző három meccsüket megnyerték. A Charlotte-ot agyba főbe verik, amikor találkoznak velük az elmúlt években, azt hiszem az előző 7 egymás elleni mérkőzésüket nyerték. Ugyanakkor ennek a Heatnek hiányzik valami, mondják sokan, és hogyha van csapat, amelyet gyakran szóba hoznak trét pletykákkal kapcsolatban, mostanában az többek közt a Heat.
Szerintem ez a Miami egy szépen lebegő kakidarab. Tehát, hogy nem, én ha az alapszakaszban, januárban, az utolsó 10 meccseden 27. vagy támadásban az NBA-ben, akkor nem tudom, hogy mit szeretnél. Ez a Miami Heat összerakott két piszok jó csapatot, hogy aztán 80 pontért izzadjanak a rájátszásban. Most az alapszakaszban nem tudnak pontok, azért tudnak pozitív netratinget összehozni, mert kivédekezik a belüket. De amikor majd jön a Milwaukee, meg jön a Boston, őket nem fogják tudni 80 ponton tartani, amennyit ők tudnak dobni.
A 30. triplában.
Duncan Robinson megint sérült, úgyhogy ha valakinek szerintem kell vérfrissítés ahhoz, hogy szintet tudjanak lépni. Az egyik, ha már nyugaton vagyunk, akkor Memphis, a másik pedig keleten, a Miami Heat-én ezzel a kerettel, egy idősödő Kyle Lowry-val, azt gondolom, hogy egymás után híró teljesítményre maximum kétszer képes Butler mellett, Adebayo, aki szintet nem lépett, csak olyan nagyon jó, mint amilyen tavaly volt. Én azt gondolom, hogy a Miami-nél sok tennivaló van még akkor is, hogyha egyébként ha össze kéne rakni a liga a legjobb edzőit, akkor nem tudnál elmenni a harmadik névig valószínűleg Erik Spoelstra nélkül.
És emellett a Miami Heat sportot űz abból, hogy szoros mérkőzéseket játszon ebben a szezonban, mert a meccseik több mint fele klács meccs lett, 5 pont vagy annál szorosabb, úgyhogy egy jó Hornets, egy oké Miami Heat, amelyik ugyanakkor rángatja kifelé magát valahogy a gödörből, és egy szoros meccs, talán ezekre számíthatunk. 7 óra után pár perccel az AMC Mikron élőben közvetítjük ezt a meccset, aki nem tudja nézni élőben, az 23 órától a Sport 2-n megnézheti. Kornéllal közvetítjük majd. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Jövő héten pedig újra eljúpok. Sziasztok!
Sziasztok!